A mai adás olyan lesz, mintha betévedtünk volna mi, kívülállók egy nagyon érdekes előadásra. Sok ponton tudunk majd csatlakozni, és olyan összefüggéseket értünk meg, amit esetleg még sosem mondtak el nekünk. Közelebb kerülünk tehát a matematikához, én Olá Andrea vagyok, és akivel ma beszélgetünk, az Kubas Alexander, a Hunren Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet tudományos segédmunkatársa. Persze interjú ez a mai is, nem előadás, de vendégem olyan szenvedéllyel mesél a matematikáról, hogy időnként még kérdezni is elfelejtek. Pedig Alexander egykor kifejezetten nem szerette a matematikát, most viszont olyan területtel foglalkozik, amire más elméleti matematikusok is azt mondják, hogy ez már nekik is túl absztrakt. A szingularitás gyakran szóba kerül ebben a mai interjúban, szó szerinti jelentése kivételes, különlegesen viselkedő, szabálytalanságot mutató, no de akkor kezdjük azzal, mi is az az elvont terület, ami a vendégem mindennapjait kitölti.
Amivel alapvetően foglalkozom, az a szingularitás elmélet, és ilyenkor mind megkérdezik, hogy ez most a fizikai ilyen fekete lyukas, de nem, ez kicsit más. Kicsit tágabb részterület az algebrai geometria, és valahogy az alapvető objektumok, amikkel foglalkozunk, már azoknak a megértéséhez és definiálásához is rengeteg előismeret kell. Nem olyan, mint mondjuk egy gráf, hogy megveszek néhány pontot, néhányat összekötök, tehát azt el tudom magyarázni középiskolásnak is, hanem mondjuk egy séma, amikkel mi nap mindnap foglalkozunk. Azt én mondjuk BSC-s matematikusként se értettem volna még, hogy ez mit jelent, mert kell hozzá annyi előismeret, meg annyi matematikai tapasztalat. Ezzel persze nem azt akarom mondani, hogy ez nehezebb terület, mint a többi, csak más, tehát itt már más dolgokkal foglalkozunk.
Mi miatt indult ebbe az irányba? Azért az nagyon érdekes, hogy valaki nem szereti a matematikát, mert erről már kaptam információt, és aztán pedig olyan rész területén köt ki ennek a tudományágnak, amíg még a matematikusok számára is kicsit magas, ez hogy van?
Ez érdekes, mert tulajdonképpen összefügg ez a két dolog. Középiskolában nem szerettem a matematikát, és akkor jó kérdés, hogy kerülök ide.
De hogy mennyire nem rossz jegyek voltak?
Hát
nem?
Hármas, négyes voltam, és nem érdekelt. Nem utáltam kifejezetten egy egyet, tehát nem foglalkoztam vele, az egyik óra volt, amire kellett járni. És aztán előbb-utóbb fakultációt kell választani a gimnáziumban, és akkor gondolkoztam először, nem tudom, 17 évesen, hogy akkor mi leszek, ha nagy leszek. És mindig szerettem az ilyen fizikai dokumentumfilmeket, hogy ilyen Einstein, meg fekete lyukak, meg féreg lyukak, meg téridő, meg mit tudom én. És gondoltam, hogy jó, akkor fizikus leszek, csak ugye felmerült, hogy nem szeretem a matekot. És akkor megkérdeztem a fizikatanáromat, hogy ez így lehet-e, hogy én fizikus leszek, de matek nélkül. És ő mondta, hogy nem. És akkor elhatároztam, hogy jó, hát akkor megszeretem a matekot. És akkor nagyon sok ilyen tudományos ismeretterjesztő videókat néztem a neten, meg utána olvastam, és akkor rájöttem, hogy hát ez még sokkal szebb, mint a fizika. Vagy hát ezt visszavonom, nem akarok semmilyen fizikus megbántani. De nekem személyesen sokkal jobban tetszett, és akkor így jött a matek. Matematikán keresztül észre tudok venni olyan kapcsolatokat dolgok között, amiket amúgy nem látnék. Ja, és mivel én csak ilyen 17-8 évesen találtam, hogy matematikus leszek, és alapból egy humán gimnáziumba jártam, nekem nem sok közöm volt előtt a matekhoz. És akkor bekerültem az egyetemre, és ott volt persze rengeteg ilyen fazekas, specmatos osztályból, akik már évek óta ezt tanulják. És akkor ültem be az órákra, és az nagy élmény volt nekem. Először csak izgalmas, később azért nehéz volt, de hogy a szünetben én azon csodálkoztam, hogy nekem nem volt még ilyen élmény, hogy beültem másfél óra, és egy árvakukkot nem értettem. A legelső mondattól az utolsóig semmit nem értettem. És közben éreztem, hogy elvileg értenem kéne, mert az előző órán ott voltam. És közben meg mellettem az arról beszélgettek a többiek, hogy milyen vicces volt, hogy a középiskolában ezt tanulták 3 évvel ezelőtt, hogy akkor azt így máshogy mondták, és hogy érdekes, hogy itt meg így tanítják, ott úgy tanították. És azért nekem valahogy beakadt az, hogy akkor nekem iszonyú sokat kell tanulnom. Míg szerintem ahhoz képest, aki erősebb háttérrel jött, úgy megszokta, hogy tud dolgokat, nálam meg úgy beakadt az, hogy folyamatosan tanulnom kell, és itt tulajdonképpen véletlenül mindig olyan területet választottam, amit még nem értettem, amit még többet kell tanulnom. Valahogy így jutottam szerintem egy ilyen absztraktabb területhez.
Mit lehet tudni ennek a területnek a történetéről? Másrészt pedig ugye muszáj megkérdeznem, hogy a gyakorlati életben van-e bármi közünk ennek a területnek az eredményeihez, hiszen ez a műsor azért is készül, hogy a hallgatók tudják, hogy ez is körülöttünk van.
Hát amivel konkrétan foglalkozom, az a szingularitás elmélet, az vagy 3 területnek a metszetében él, ez az algebrai geometria, a komplex analízis és a topológia. Mind 3-ról szívesen mesélek. Az algebrai geometria az arról szól, hogy milyen geometriai alakzatokat kapunk egyenletek megoldásaiként. És mondjuk egyszerű példa, hogyha nézem azt, hogy x nézet egyenlő 1, van két megoldás, a két szám, plusz egy, mínusz egy. De nézem azt az egyenletet, hogy x négyzet plusz y négyzet egyenlő egy, annak a megoldásai már nem számok, hanem számpárok, kell egy x, meg egy y is. És hát mik a számpárok, ezt tudjuk középiskolában, hogy a számpárok azok a síknak a pontjai, ugye a koordinátarendszert felveszük a síkba, és annak a pontjai, minden pontnak van egy xy koordinátája. És akkor azt mondjuk, hogy nézzük az összes olyan xy koordinátájú pontot, ami kielégítik ezt az egyenletet. És az rajzol nekünk valami alakzatot ebben az esetben a síkba, ennél a konkrét egyenletnél ez egy kör lesz, egy egységsugarú kör. És akkor az a kérdés, hogy az egyenletek algebrai tulajdonságai hogy kapcsolódnak ezeknek a tereknek, vagy alakzatoknak a geometriai tulajdonságaihoz. És hát ez nem egy konkrét hétköznapi kézzelfogható kérdés, de azért szerintem relatíve természetes kérdés, és így már az ókori görögök gondolkoztak ezen, tehát például a kúp szeletek, azok is ilyen síkbeli görbék, ezek ugye a kör, ellipszis, parabola, hiperbola, ezeket már Krisztus 5200-zal vizsgálta Apollonius.
És ennek a történetnek vannak ilyen nagy fordulópontjai, hogy mikor lett valamiért nagyon fontos, megváltozott az ipar, háború volt, számítógép feltalálása, szóval, hogy bármi, ami esetleg ezt fókuszba helyezte, ezt a kérdést.
Például egy, ami ezt fókuszba helyezte, ez a reneszánsz 16. századi olaszoknál, ők például egyenletmegoldó versenyeket rendeztek, és ennek nagy presztízse volt, meg pénzdíja, és akkor van rengeteg izgalmas történet arról, hogy hogy lopták el egymástól a képleteket, meg meghalt az egyik, megörökölte a mostoha fia, és akkor elmondta a másiknak, de megígérte, hogy soha nem mondja senkinek, a másik meg könyvbe adta ki az egyenletet, mondván, hogy ezt ő csinálta. És ez például azért volt nagy fordulópont, mert itt kerültek be a képbe a komplex számok, amik kulcsfontosságúak ebben az elméletben, meg talán a matematika más területein is. Ezekről is szívesen mesélek.
Igen, örülök.
Az a lényeg, hogy vannak különböző számrendszerek, vannak az egész számok, racionális számok, valós számok. És mikor az egész számok körébe fölírok egy egyenletet, 3x egyenlő 5 mondjuk, akkor azt az egész számok világában él az egyenlet, de a megoldása, az 5 harmad, az már nem egy egész szám. Tehát az egyenlet, az kidob minket egy nagyobb számrendszerbe. És ugyanúgy fel tudok írni racionális számokkal egyenletet, aminek a megoldása nem racionális, hanem valós. Ugye x nézet egyenlő 2, az egy híres példa, hogy a gyök 2 az nem egy racionális szám. És mondjuk most a valós számokban fölírom azt, hogy x a négyzeten egyenlő mínusz 1, akkor ugye először jó zavarba jövök, mert egy szám négyzete az mindig pozitív. Tehát ennek az egyenletnek a valós számok körében nincs megoldása, és itt jönnek a képbe a komplex számok, amiket ezek a reneszánsz olaszok találtak föl, hogy de akkor definiáljuk azt a számrendszert, ahol ennek van megoldása, és ezek a komplex számok. És ez azért gyönyörű, mert a komplex számoknál nincs tovább, olyan szempontból, hogy ott bármilyen egyenletet fölírok, annak ott van megoldása, az kész van, az le van zárva. És ez azért kulcsfontosságú, mert ugye amikor algebrai geometriát csinálunk, és egyenletek megoldásainak a terét vizsgáljuk, hogyha ezt az egészet a komplex számok fölött játsszuk, persze most így, ez elég absztrakt, amit mondok, nehéz valószínűleg elképzelni, de hogy ott egy egyenletnek az összes megoldását látjuk, és sokkal közelebbi a kapcsolat a geometria és az algebra között. Tehát ez nagy fordulópont volt.
És akkor nem volt olyan helyzet, amikor készpénzre váltották ezt a tudást, hogyha lehet így mondani.
Aminek készpénz része, az sokkal modernebb, tehát a számítógépekkel kapcsolódóan. Ez olyan dolog, amihez nem értek, de hogy így hallomásból tudok róla annyit mesélni, például egy klasszikus alkalmazás, az a gépi látás. Nagyon egyszerű koncepció, hogy kétdimenziós képeket látok valamiről, és ez alapján akarom megmondani, hogy az a 3D-s dolog, amit látok, az micsoda. És hát ennek rengeteg alkalmazása van a tumorok felismerésétől kezdve a... Azt is fontos elmondani, hogy ennek vannak szörnyű alkalmazása is, tehát ezt arra is használják, hogy ilyen-olyan repülő drónok felismerjék, hogy hova kell lőni, tehát ott is ezek az algoritmusok mennek. Tehát ez egy nevezetes, mert ugye geometriailag itt arról van szó, hogy mit jelent az, hogy csinálok egy képet egy 3D-s valamire, az azt jelenti, hogy egyszer levetítem a 3D-s teret a 2D-s térbe, és ez már egy nagyon klasszikusan algebrai geometriával kezelhető dolog. Ezen kívül még ami személyes alkalmazás lehet, hogy vannak a milleniumi problémák, az a Clay intézet 2000-ben kiírta a 7 legfontosabb megoldatlan sejtést a matematikában, és mindegyikért ajánlott $1 millió, aki ezeket meg tudja oldani, és egyet azóta megoldotta 2003-ban. És viszont van egy, a Hodge sejtés, ami algebrai geometriai, tehát az az $1 millió azt szerintem mondható készpénznek, hogyha azt valaki meg tudja oldani, tehát így is készpénzre lehet váltani.
És miért nincs annak megoldása egyelőre? Szóval, hogy valami annyira bonyolult, vagy annyira ismeretlen?
Amennyire én tudom, mondjuk ennek a konkrétan a Hodge sejtésnek, jelenleg nem nagyon találják rajta az emberek a fogást. Uh-huh. fölteszi az ember a kérdést, és azt se tudja, hogy hogy kezdjen neki. Tehát ez most egy rossz példa, de hogy most oldjuk meg a mai társadalom összes problémáját, és akkor azt se tudja az ember, hogy hol kezd. Nagyon nagy hangvételű kérdés. Ahogy tipikusan születnek áttörések nálunk, az az, amikor születik egy kapcsolat a matematika különböző ágai között, mint egy szótár. Például pont az algebrai geometria, az klasszikusan egy ilyen, az valójában a 60-as években Grothendieck nyomán kiderült, hogy valójában az algebra meg a geometria az egy éremnek a két oldala. És ha van valami algebrai dolog, azt le tudom fordítani geometriára, van valami geometria, azt le tudom fordítani algebrára. És ez egyébként egy egyszerű felismerés, de sorba dőltek meg utána a nagy sejtések, mert egyszerűen van egy csomó geometriai fogalom, mint mit tudom én. Egy térnek van dimenziója, az egy ilyen klasszikus dolog, vagy egy alakzat, az valahány dimenziós, és hát algebrában egy egyenletnek, vagy egyenletrendszernek ott mi az, hogy dimenzió, és persze itt sokat egyszerűsítek, de hogy a geometriából át lehet húzni egy csomó fogalmat, meg ötletet, meg tételt, ami már bizonyítva van, geometriai tételt az algebra világába, és ezzel meg lehet oldani algebrai sejtéseket. Uh-huh. És van ilyesmi áttörés hiányzik például a sejtésnél, hogy azt összekötni a matematikának egy másik területével, ahol már van rengeteg eredmény, amit ott föl lehetne használni.
Visszatérünk, mert ugye a szingularitásról beszéltünk, az algebrai geometriáról beszéltünk, még a topológiai rész története egy kicsit, hogyha szóba kerülne, és az ahhoz fűződő kapcsolata önnek az nagyon jó lenne, de csak azért, hogy egy picit pihenjen mondjuk a matematikához nem értő hallgató, menjünk távolabb, tehát ott tartottunk, hogy akkor beleszeretett végül is a matematikába, annak ellenére, hogy korábban ez nem volt fontos. Ilyenkor mit csinál egy fiatalember még a doktoria előtt?
Sokféle modell van, vagy pálya van, tehát sokan elmentek külföldre, akiket ismertem, meg az alapszakos, az első 3 éves alapszakos matematika képzésen is több szakirány van, ami közül lehet választani, ott is szétváltunk hamar, és hát az elméletire jönnek a legkevesebben. Tehát én nem rávettem magam, hogy csináljam a matekot, hanem elhatároztam, hogy megszeretem. És miután megszerettem, utána könnyű volt, mert utána nem kényszeríteni kellett magamat arra, hogy leüljek minden este, hanem ezt akartam csinálni. Családom, barátaim ezt persze bánták néha.
Igen, mert kivonta magát a forgalomból.
Igen. Meg a másik, amit bántak, az aztán itt a hallgatók is bánják, hogy erről végtelen sokat tudok beszélni. Alapszakos képzés első 2 évében, ott bárkivel beültünk egy kocsmába, folyamatosan így leültünk, hogy így, Ali, milyen heted volt, és mondom, hogy tudtad, hogy többféle végtelen létezik. És akkor néztek, hogy nem, Ali, nem tudtam, de ne haragudj, ez most annyira nem is érdekel, és engem meg nem érdekelt az, hogy őt nem érdekelte, és akkor én meséltem folyamatosan, és kellett 2 év, hogy megtanuljam, hogy ennél óvatosabban kell erről mesélni, mert nem mindenki tartja ezt annyira izgalmasnak, mint én.
Kár, hogy nem velem ült be iszogatni, mert engem például nagyon érdekel, hogy mit jelent az, hogy többféle végtelen létezik.
Ez valójában szuper egyszerű, tehát ezt tényleg el tudom mondani teljesen. Azt úgy kell érteni, hogy többféle méretű végtelen van, tehát vannak kisebbek és nagyobbak, és itt hozzáteszem a matematikus hallgatóknak, hogy nem vagyok halmazemész, és ez nem értek, csak amennyire emlékszem még a régről. Szóval az a kérdés, hogy tudok összehasonlítani 2 végtelent, hogy azok mekkorák, és ezt szerintem egy zseniális ötletem múlik. Ugye alapból, hogy hasonlítok össze 2 mennyiséget. Hogy mondom meg 2 mennyiségre, hogy azok ugyanakkorák, vagy az egyik nagyobb, mint a másik.
Megmérem.
Igen. Vagy mondjuk másodszor megszámolom. Tehát mondjuk, mit tudom én, azt mondom, ez nyilván nincs így, vagy fogalmam sincs, hogy Budapesten ugyannyi autó van, mint hány ember. És ezt hogy bizonyítom ezt az állítást, hogy megszámolom, hány ember van, megszámolom, hány autó van, ha 2 szám, ami kijön ugyanaz, akkor az a 2 dolog egyenlő. Vagy lemérem a 2 dolgot, ha ugyanannyi a súlyuk, ezek egyenlőek. Na, de a végtelenné ezt nem tudom megcsinálni, mert hát elkezdem megszámolni az egyiket, és soha nem érek a végére, és el sem tudom kezdeni megszámolni a másikat. Tehát hogy tudok összehasonlítani 2 végtelent, vagy azt mondom, hogy minden autóba beültetek 1 embert. Tehát összepárosítom az autókat az emberekkel. Uh-huh. És ebbe az a zseniális, hogy ehhez nem kellett megszámolni, fogalmam sincs, hogy hány ember van, vagy hogy hány autó van, de minden autóban 1 ember ül, és minden autóban ül ember, tehát ettől függetlenül tudom, hogy ugyannyi autó van, mint ember, és ez a definíció, ez végtelenekre is működik. Tehát meg tudom mondani, hogy ez a 2 végtelen, ezeket tökéletesen párba tudom állítani, tehát ugyanannyian vannak. De ezt a Cantor bizonyította valamikor a századforduló környékén, hogy a számegyenesnek több pontja van, mint ahány egész szám létezik. Szigorúan több. És akkor kinevették és megdobálták zöldségekkel. Pár évvel később ebből egy sorral kipottyant egy híres sejtés ebből a gondolatból. És utána kevesebb paradicsommal dobálták meg.
Kubas Alexander a Közelebb a matematikához vendége. Könnyű elhinni neki, hogy milyen csodás ez a tudományág. Most egy kis szünetre megyünk, azután megtudhatjuk, hogyan lehet egy matematikai példával megtréfálni valakit, és hallanak arról is, miért érzi vendégem közelinek a művészethez mindazt, amit csinál.